A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicína hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Számos esetben tabu témának számítanak a nemi betegségek, ennek az egyik oka a félelem, a másik pedig a szégyenérzet. Az érintettek félnek a társadalmi megbélyegzéstől, attól, hogy vajon ki és mit fog róluk gondolni abban az esetben, ha kitudódik. Pedig ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. A tájékozódás önmagában már jelentősen csökkentheti a kockázatot, ahogyan az is, ha rendszeresen eljárunk szűrővizsgálatokra. Utóbbi tekintetében azonban nem egy esetben szembesülni kell az árral, amit a fiatalok, akik esetenként gyakrabban váltogatják a partnereiket, nem mindig tudnak kifizetni. Ezért is lenne szükséges szélesebb körű állami támogatásra. Témánk a szexuális biztonság. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném, 0740-274-165. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. ifjabb Kis Szilárd Leó, nőgyógyász szakorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy elevenítsük fel, miről volt szó a múlt héten, miről beszélgettünk, illetve milyen védekezési módszerek vannak, és ezek mennyire segítenek a nemi betegségek megelőzésében, kivédésében.
Hát többféle fogamzásgátló módszerről beszéltünk egy héttel ezelőtt. Említettük a barrier módszereket, mint például a gumiófszer, vagy pessárium. Beszéltünk a hormonális fogamzásgátlásról, a legjobb példa a fogamzásgátló tabletta. Hosszú távú fogamzásgátlásról beszéltünk még, ahol említettük a spirálnak a jelentőségét, legyen ez réz ötvözet, vagy akár hormonfelszabadító spirál, de igen, itt említhetjük az implantokat, hormonfelszabadító implantokat, amik szintén hosszú távú fogamzásgátlást biztosítanak. Beszéltünk a végleges módszerekről, például a mélykürtök elkötése, ez általában sebészi módszert feltételez, vagy férfiaknál az ondóvezetéknek az elkötése, illetve beszéltünk természetes módszerekről, mint például a megszakított közösülés, vagy naptármódszer, vagy akár a szoptatás is ide sorolható. Ezek közül, a módszerek közül gyakorlatilag az egyetlen, ami a nemi úton terjedő betegségek ellen is biztosít valamennyi védelmet, az a barrier módszer, mégpedig a gumiófszer használata.
Milyen arányban védhet ez a nemi betegségektől? Azt a múlt műsorban elbeszéltük, hogy a megtermékenyítés ellen 99%-os hatékonysága van, és azért 99, mert a tudomány területén soha nem mondunk 100%-ot.
Igen, és ez, ahogy említettük, a fogamzásgátlás terén is a gumiófszernek nagyon magas a majdnem 100%-ot megközelítő a hatékonysága az ideális használat esetén, azonban a napi, vagy a tipikus használat az viszont sosem tökéletes, és gyakorlatilag ugyanez figyelhető meg a nemi úton terjedő betegségek esetén is, hogy a gumiófszer egész magas hatékonysággal véd úgy általában a nemi úton terjedő betegségek ellen. Tehát akármilyen nemi úton terjedő betegségről beszélünk, a gumiófszer egy bizonyos fokú védelmet így is úgy is nyújt. Hogyha ezt megfelelően használjuk, akkor ez a védelem magasabb, illetve vannak olyan betegségek, amik, mint például a szifilisz, vagy limfogranuloma venerum, ami esetén nem biztos, hogy 100%-os a védettség a gumiószer használata esetén sem, mivel a lézió, ami tovább terjesztheti a betegséget, az nem mindig az óvszer által lefedett bőr nyálkahártya részen található. Hogyha ezen kívül található, akkor a védettség az számottevően alacsonyabb.
Térjünk át akkor a nemi betegségre, és doktor úr, kezdjük azzal, hogy melyek a leggyakrabban előfordulóak ebben a kategóriában?
Ez amúgy egy nagyon érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy a köztudatban az él, hogy hát ha nemi betegség, megkérdezzünk valakit, hogy na, mondjon egy nemi betegséget, akkor legnagyobb valószínűséggel a HIV fertőzést fogja mondani. Viszont ez távolról sem a leggyakrabban észlelt nemi betegség, illetve távolról sem a legkönnyebben terjedő nemi betegség.
Ez van leginkább kitéve az idézőjeles kirakatban, ahol találkozhatnak vele az emberek.
Viszont vannak ennél sokkal gyakrabban és sokkal könnyebben terjedő nemi betegségek, és az első helyen az a klamídia fertőzés áll. Ez egy baktérium, és elég súlyos következményeket okozhat a fertőződés. Önmagában a fertőződés legnagyobb esetben tünetmentes. A gonorrea, arról talán még azért úgy hallottunk így a köznapokban, szintén egy sokkal gyakoribb betegség, mint mondjuk a HIV. A terjedése is sokkal könnyebb, és szintén elsősorban a fertőzés és a nem kezelt fertőzéseknek a következményei azok, amik majd rányomják a bélyegét a valakinek az életére, legyen az fertilitás, vagy akár életminőség. Szifiliszről azt hiszem, hogy mindenki hallott, ezt talán mondjuk a második helyen említhetnénk, mint ugye a köztudatba beépült nemi úton terjedő betegség, és hát szifiliszre azért úgy szűrés van. Tehát ha valaki házasságra lép, vagy mondjuk orvosi egyetemre iratkozik, akkor kötelező a szifilisz szűrés. Annak alapján, hogy mennyire gyakori ez a fertőzés, nem feltétlenül indokol. Tehát ez egy régi stratégia, ami régen talán indokolt volt. Manapság azért lehet, hogy nem mondanám azt, hogy nem indokolt szűrni a szifiliszt, de lehet, hogy indokolt lenne mást is szűrni, nem csak a szifiliszt. Természetesen van még a HIV, a hepatitiszek. Itt főleg a hepatitis B és hepatitis C-ről említenék, vagy tennék említést. Ezek nemi úton is terjednek, és manapság azért inkább nemi úton terjedő betegségként tartjuk számon. Más kevésbé veszélyes, vagy enyhébb korlefolyást mutató nemi úton terjedő betegség, például a trihomonász fertőzés, ami egy parazita. Ez kimondottan a hüvely nyálkahártyán, illetve a húgyutaknak, a húgycsőnek a nyálkahártyáján megtelepedő parazita, egysejtű parazita, összefüggésben lehet akár infertilitással is, vagy terhességek komplikációival. Nemi úton terjedő betegségként kell meghatározzuk a HPV-t, a humán papilloma vírust, aminek a genitális típusai, mert ez egy óriási nagy víruscsalád, talán a legegyszerűbb példa, hogy milyen betegséget okoz, az a sümölcs. Ez viszont egy ártalmatlan dolog, nincsen úgymond onkológiai rizikó, tehát ebből nem lesz rákos megbetegedés egy sümölcsből, de azok a genitális típusok, amik úgynevezett onkogén típusok, azok a méhnyakrák kialakulásáért felelősek, és ezeknek a terjedése is kimondottan nemi úton történik.
Itt elég sok betegség fel lett sorolva, és a múlt műsorban beszélgettünk az egyéjszakás kalandokról. Milyen betegségekkel találkozhatunk egy-egy ilyen alkalom után, abban az esetben, ha nem védekeztünk?
Gyakorlatilag ezek közül a betegségek közül bármelyikkel. Tehát egy egy egyszeri nemi kontaktus során, ezek közül is még elmenthetném a mikoplazmát, meg akár a herpes vírust is, ezek közül a betegségek közül bármelyiket el lehet kapni, akár egyetlen egy nem érintkezés során is. Az, hogy ez, ennek mekkora az esélye egy védekezésmentes nemi együttlét után, az változik kórokozó függvényében, de elégséges akár egy együttlét is.
Milyen előjelei vannak a nemi betegségeknek, azaz egyáltalán vannak tünetek, vagy egyből in medias res, egyből a közepébe, és már is ott van a baj?
Sajnos a legtöbb nemi betegség, és itt főleg gondolok a klamidiára, gonoreára, HIV, akár hepatitis B, hosszú ideig tünetmentesek lehetnek, vagy önmagában teljesen tünetmentesek lehetnek. A klamidia és a gonorea esetén akár az esetek több mint kétharmadában lehet tünetmentes fertőzésről beszélni. Ezeket a tünetmentes fertőzéseket csak akkor tudjuk igazolni, hogyha szűrünk. Tehát tünetmentes fertőzéssel senki nem fog orvoshoz fordulni. Úgyhogy nagyon fontos ezeknek a betegségeknek a szűrése. Az, hogy milyen tüneteket okozhatnak, hogyha mégis tünetesek, akkor itt azért több típusú betegségről beszélhetünk. Az egyik a klamidia, gonorea, és akár még ide sorolhatnánk a trihomonázt is talán, azok általában megváltozott hüvelyválladék, akár csípővizelet, alhasi fájdalom, nőknél vérzészavar, férfiaknál heremek nagyobbodás, fájdalmas heremek nagyobbodás, klamidia és gonorea esetén is férfiaknál jellegzetes ez a reggeli szekréció, ami megjelenik a húcsőnek a száját nyílásánál, ami akár pecsételi az alsó neműt. Tehát ez a reggeli szekréció, vagy reggeli pecsét, ami megjelenik az alsó neműn, ez akár felhívhatja a figyelmet arra, hogy itt valami nincs rendben. És az esetek nagy részében általában a férfiak azok, akik orvoshoz fordulnak, mert az ők esetében a tünet az kézzelfoghatóbb, észrevehetőbb. Nőknél sajnos a tünetek azok teljes mértékben észrevehetetlenek maradhatnak. Még egy annyit hozzátennék, hogy a HIV az egy különleges betegség, ott a tünetek lehetnek nagyon nem specifikusak, tehát egy ilyen átlagos vírusfertőzésnek a tünetei, ami fejfájás, hidegrázás, hőemelkedés, izomfájdalom, tehát gyakorlatilag egy ilyen hűléses, ilyen vírusos hűlésnek a tüneteit okozhatják az akut fázisban, és hát majd jól hosszú idő elteltével kezdenek majd azok a tünetek megjelenni, amik már az immunrendszernek a leépülését jelzik, mert gyakorlatilag a HIV vírus az immunrendszer támadja meg, a fehér vérsejteket támadja meg, és azokat idézőjelben nyírja ki, és ennek következtében az immunrendszer rossz működése miatt furcsa, ritka, az átlaghoz mérten súlyosabb fertőzések fognak megjelenni egy HIV fertőzött esetén. Ez akkor már a betegségnek az úgynevezett AIDS stádiuma, amit AIDS-nek nevezünk, ez a Acquired Immunodeficiency Syndrome, ez a megszerzett immunodeficiencia, ezek az opportunista fertőzéseknek a megjelenésével jelenhet meg.
Doktor úr, hogyha a nemi betegségeket nézzük, mindent egy kalap alá véve, akkor mikor forduljunk orvoshoz, mi az a pont, amikor azt kell mondja a páciens, hogy igen, itt gond lehet, érdemes elmenni orvoshoz? Különösen nehéz ez a kérdés ugye a tünetmentes nemi betegségek esetében.
Hát a tünetmentes nemi betegségek esetén nem tudjuk megmondani azt, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, mert gyakorlatilag nincs egy olyan tünet, ami miatt azt mondanak, hogy na ezzel. amit felsoroltam, ezek a nem specifikus tünetek férfiaknál, például az a reggeli pecsét, az alsó neműn, a szifiliszről nem beszéltem, szifilisznél a szifilisznek az elsődleges megjelenési formáját, tehát az első stádiumában egy jellegzetes fekély alakul ki a nemi régióban, ami nem kimondottan csak a nemi régióra jellemző, tehát végül ez, hogy mondjam, szexuális praktikáknak megfelelően akár máshol testrész más részein, vagy testünk más részein is megjelenhet, akár a száj körül, akár a végbélnyílás körül, és specifikus ez a fekély, ami egy duzzadt fekély, és egy fájdalmatlan fekély, ez kimondottan jellemző a szifiliszre. Tehát, hogyha valaki egy fájdalmatlan fekélyt vesz észre valahol a testén, főleg a nemi régióban, akkor nagyon fontos, hogy ezzel orvoshoz forduljon. Például.
Doktor úr, nagyon fontos kérdésnek tartom azt is, hogy a nemi betegségek gyógyíthatók, vagy csak kezelhetők? Illetve van-e olyan, amelyik egyik vagy másik kategóriába tartozik?
Kezelném ez azokkal, amik nem gyógyíthatók, de kezelhetők. És most már elég jó eredmények vannak a HIV kezelésével, gyakorlatilag, hogyha időben felfedezett HIV-fertőzésről van szó, manapság már megfelelő gyógyszerezéssel egy HIV-fertőzött is szinte ugyanolyan teljes életet élhet, mint egy egészséges ember. Ez egy nagy szó, mert azért nem olyan rég volt az, amikor a HIV-fertőzés az gyakorlatilag egyenlő volt azzal, hogy akkor most már lassan elbúcsúzhatunk ettől a személytől. Ez egy nagy előrelépés, viszont maga a betegség az nem gyógyítható, tehát azt nem tudják teljesen meggyógyítani, viszont nagyon jók az életkilátások. Ugyanilyen a hepatitis B fertőzés, szintén nem gyógyítható, vagy nagy részben megmarad a hepatitis fertőzés krónikus fertőzésként, de itt is fontos szerepe van a kezelésnek abban, hogy ez a vírus szint a testben az alacsony maradjon, és a fertőzés vagy a betegség az ne fejlődjön tovább. A klamídia, gonorea, szifilisz, ezek mind kezelhető és gyógyítható betegségek. És itt kiemelném azt, hogy ezek gyógyíthatóak, mert ha nem gyógyítjuk, és akkor itt most megállnék a klamidia és a gonorea esetén, ha nem gyógyítjuk, akkor ezeknek komoly következményei lehetnek, akár a fertilitásra nézve, akár az életminőségre. A klamidia és a gonorea az elég nagy százalékban, szinte 50%-ban okozhat úgymond felszálló fertőzést, gyakorlatilag a belső nemi szerveknek a fertőződését jelenti ez, és a gyulladását. Ennek a gyulladásnak az akut fázisa az még talán nem is annyira veszélyes. Még akár ez is tünetmentes maradhat. Ha bár általában azért alhasi fájdalomra panaszkodnak ezek a személyek. Viszont ez a fertőzés, ahogy lejár, és ez a gyulladás, ez úgymond meggyógyul, a gyógyulás az mindig fibrózissal, kötőszövestes gyógyulással jár. Ezáltal ennek a gyógyulásnak köszönhetően a méhkürtök például véglegesen károsodhatnak. Ezáltal vagy teljesen elszűkülnek, és akkor a pete sejt nem tud bevándorolni a mély üregbe, ezért, illetve a hímivar sejt sem tud eljutni a pete sejthez, mert az úton egy elzáródás van, ezért fertilitási problémák jelentkezhetnek, vagy hogyha ez a transport a méhkürtön keresztül nem megfelelő, akkor egy megtermékenyített petesejt akár beágyazódhat a méhkürtben, ezt hívjuk méhen kívüli terhességnek. Méhen kívüli terhesség után azért legnagyobb esetben sajnos szükséges eltávolítani azt a méhkürtöt, úgyhogy legrosszabb esetben valakinek két méhen kívüli terhessége lehet, mert utána többet már természetes úton nem maradhat terhes, hogyha a két méhen kívüli terhesség esetén eltávolítodott a két méhkürt. Tehát ezek azért elég komoly következmények. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor egy ilyen fertőzés során valaki lehet infertilis, többet nem lehet gyereke. Férfiaknál talán nem annyira egyértelmű, vagy nem annyira, vagy nem határozza meg ennyire a fertilitást ez a fertőzés, de nőknél egyértelműen kimutatható ilyen, ilyen következmény, és igazából ez az, amiért a szűrővizsgálatot érdemes végezni, hogy egy tünetmentes fertőzést elkapjunk akkor, amikor még ezek a következmények nem álltak be, és ezáltal így megvédhetjük a fertilitást.
Hamarosan eljutunk a szűrővizsgálatokhoz is, ám azelőtt a szexuális élet kérdését tekintve, mi történik abban az esetben, ha valamilyen nemi betegségünk van? Folytathatjuk, vagy le kell mondanunk teljes egészében erről?
Ez megint csak betegségfüggő. Általában klamidia, gonorrea fertőzés esetén, vagy akár még ide sorolhatnám a szifiliszt is, a kezelés alatt nem ajánlott a nemi együttlét. Biztosan klamidia és gonorrea esetén nem szükséges a kezelés után rögtön tesztelni újból, hogy lássuk, hogy megoldódott-e a betegség, viszont ajánlott 3 hónapra a kezeléstől egy ismételt teszt, mert elég gyakori a reinfekció. A kezelés alatt mindenképp abszinencia javasolt, de ha valaki átesik egy ilyen fertőzésen, akkor én azért azt remélem, hogy mégiscsak a védekezés az egy bevált szokás lesz, legalábbis addig, ameddig egy terhességet nem óhajtana.
Nagyon sokan azt a kérdést is felteszik a nemi betegségek kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha orális úton történik ez az együttlét, itt is van esélye bármiféle megfertőződésnek?
Igen, orális fertőzés vagy orális kapcsolat esetén is ezeknek a betegségeknek a legnagyobb része áthatható, habár sokkal kisebb átterjedési rátával. Tehát kisebb az esélye orális szex esetén akár a klamidia, akár a gonorre, akár a HIV, akár a hepatitis B fertőződésre, de nem nulla az esély. Tehát van gonorreás faringitis, van klamidiás faringitis, torokgyulladás úgymond, van orálisan szerzett szifiliszre példa, HIV-et is el lehet kapni orális úton, tehát az átterjedés az lehetséges, habár a rizikó az kisebb.
Doktor úr, tartsunk egy rövid szünetet, de a zene után folytatjuk a medicinát a szűrővizsgálatokkal.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, és azt ígértük, hogy a szűrővizsgálatok lesz a következő témánk. Doktor úr, optimális esetben milyen időközönként kellene elmenni szűrővizsgálatokra?
Ez megint csak betegség függő. Most már lelövöm a poént, hogy a leggyakoribb nemi betegség ezek közül, amikről beszéltünk, az a klamidia és a gonorrea fertőzés, és 25 éves kor alatt nőknél ajánlott évente szűrni ezekre a betegségekre. Ez a WHO, illetve más tudományos társaság, vagy nőgyászati társaság ajánlása. Tehát gonorreára és klamidiára ajánlott 25 éves kor alatt évente szűrni. HIV-re és hepatitiszekre nem szükséges évente, azt írják az ajánlások, hogy legalább egyszer az életünk során legyen egy ilyen szűrés, mondjuk a nemi életünk megkezdése után, vagy 18 éves kor után, vagy ilyesmi. A többi nemi úton terjedő betegségre csak különleges helyzetekben, úgynevezett rizikófaktorok jelenlétében érdemes szűrni. Mik lehetnek rizikófaktorok? Új partnerünk van az elmúlt 60 napban. Több partnerrel voltunk az elmúlt időszakban, vagy egyszerre voltunk több partnerrel. Hogyha a partnerünkről ismert, hogy a közelmúltban nemi betegsége kezelést kapott, szintén érdemes tesztelni ilyenkor. Hogyha nem használunk rendszeresen gumiószert a nemi együttlétek során, itt persze említhető a prostitúció, illetve érdekes módon az is bekerült a rizikófaktorok közé, ami azért manapság elég gyakori, internetes, hát ez most már nem társkeresőnek nevezzük, hanem internetes ismerkedő programoknak a használata.
Igen, ez végül is valamilyen szinten közel lehet, vagy akár lehet kimondottan prostitúció is. Vannak olyan helyzetek, amikor például ugye 25 éves kor alatt nem érdemes megvárni az egy évet, hanem hamarabb érdemes elmenni szűrővizsgálatra, vagy vannak a más betegségek esetén olyan kiugró helyzetek, amikor rendben, hogy az életben csak egyszer kéne elmenni papírforma szerint erre a szűrővizsgálatra, de azért történt egy olyan dolog, hogy hát most jó lenne azért még egyszer elmenni.
Én azt hiszem, hogy a rizikófaktorok megléte esetén azért érdemes lenne a szűrővizsgálatot elvégezni. Tehát, hogyha több partnerről volt szó az elmúlt időszakban, hogyha partnerek ismeretlen emberek, tehát, hogy tényleg ilyen egy éjszakás kalandok, vagy akár ilyen internetes partnerkeresővel találkozunk, akkor a teljes mértékben indokolt lehet akár egy teljes nem úton terjedő betegség panelt végigvinni. Kezdve a klamídia gonorrea, de akkor legyen benne hepatitis, legyen benne HIV, legyen benne szifilisz, ezeket ajánlani tudom.
Tegyük fel, hogy megállapítják, kimutatják, hogy van valamilyen nemi betegségünk. Mi a teendő ezután? Nyilván betegsége válogatja, de ha a leggyakrabban előforduló nemi betegségekről van szó, akkor melyek az eljárások?
Klamídia gonorrea esetén antibiotikumos kezelésre van szükség, és ezt az antibiotikumos kezelést jó lenne, hogyha a partner is lefolytatná. Függetlenül attól, hogy teszteltük vagy nem. Indokolt lehet a partner tesztelni, de ha nem áll ez módjában, akkor a kezelés azt mindenképp kiírandó a partnernek is. Itt most már abban nem mennék bele, hogy a HIV kezelése ebben az esetben hogy történik. A HIV-nél kiemelném azt, hogy illetve gyakorlatilag az összes betegségnél, hogy ha már azon gondolkodunk, hogy elmegyünk tesztelni, akkor ezt ne a nemi együttlét másnapján tegyük. Azért, mert nagyon sok esetben ezek a fertőzések nem kimutathatók egyik vagy másik nap, egy vagy két nap a feltételezett fertőződés után. Klamídia és gonorrea esetén is akár 2-5 napos lappangási időről beszélhetünk, de kiemelném a HIV fertőzést, ahol a tesztek pozitiválódása akár egy hónap múlva történhet a fertőzéstől. Úgyhogy persze ez tesztfüggő is, hogy milyen típusú a teszt, de megtörténhet, hogy akár HIV-re vagy hepatitisre ismételten kell teszteljünk azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy negatív az eredmény.
Mi lehet akkor egy, mondjam így, hogy sarokszabály a tesztelésre, a szűrővizsgálatra való elmenésre, abban az esetben, hogyha úgy gondoljuk, hogy valami baj történhetett, hiszen a két nap és az egy hónap között azért elég komoly szakadék van.
Erre nincsen kimondottan ajánlás. Itt, hogyha hogyha arra gondolunk, hogy mikor érhető, vagy mikor csíphetőek el ezek a fertőzések, akkor azt mondanám, hogyha tünetmentes valaki, akkor azért lehet várni akár egy hetet, kettőt. És itt azért a HIV-re azért nem gondolnék, mert a HIV-nek eléggé alacsony az átterjedési rátája, illetve önmagában a HIV-fertőzés az nem egy olyan gyakori. Önmagában nincs olyan sok HIV-fertőzött a közvetlen közelünkben, hogy ennek az esélye olyan nagy legyen. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nemi együttlét után az egy hetet azt meg lehet várni, de annál többet szerintem nem érdemes, mert fontosabb az, hogy a többit, a nagyobb gyakoriságú nem jutott terjedő betegségeket elkapjuk, mint egy olyat, ami kér. A tünetek vannak, akkor teljesen más a kérdés, akkor a tüneteknek megfelelően lehet a tesztelést irányítani.
Elhangzott az, hogyha beigazolódik a nemi betegség, akkor a partner is érdemes, hogy valamilyen kezelést kapjon, így értelemszerű, hogy értesíteni kell a másik felet is. Ezen kívül mit kell még tegyen az illető, azon kívül, hogy kezeli magát, szól a partnerének? Ugye, ahogy a műsor első felében is elhangzott, nem megoldás a szégyenérzet és a hallgatás, különösen annak tekintetében nem, hogy egy 2016-os WHO felmérés szerint napi szinten 1 millióan fertőződnek meg valamilyen nemi betegséggel globális szinten.
Hát igazából a kezelésen kívül, illetve a partnernek az értesítése, számba venni az összes partner, tehát hogy nem biztos, hogyha az elmúlt 60 napban több partnerünk volt, akkor akár mindegyiket értesíteni kell arról, hogy nálam valami gond van, nem lehet tudni, hogy nálad van-e vagy nincs, legalább tesztelni menj el, hogyha nem veszed a kezelést. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy gyakran történnek nemi fertőződések, és akkor nézzük meg egy picit azt, hogy mennyire gyakoriak ezek a fertőzések. Klamidia fertőzés az Európai Unióban 2021-ben körülbelül 400 ezer volt egész Európa szinten. Ezt az adatot azért kell fenntartásokkal kezelni, mert különböző országok nagyon-nagyon különböző számokat jelentenek le. Itt kiemelném például Nagy-Britanniát, ami ebből a 400 ezerből több mint felét jelenti. Tehát olyan 230-250 ezer az, amit Nagy-Britannia lejelent. Ez miért történik? Azért, mert Nagy-Britanniában célzottan szűrik a klamidiát. És gyakorlatilag vagy úgy gondolom, hogy azokban az országokban, ahol célzottan szűrik ezeket a betegségeket, sokkal nagyobb az előfordulás, és ezek az adatok még mindig nem tükrözik a realitást, amiatt, hogy nem minden országban végeznek célzott szűrést. És akkor Románia is egy példa lehet erre a tényre, hogy itt például nincs célzott szűrés klamidiára, nincs erre egy államilag finanszírozott infrastruktúra, hogy ezeket a betegeket kiszűrje, ezért Románia körülbelül 15-20 esetet jelent az elmúlt 5 évben visszamenőleg évente. Hogyha azt nézzük, hogy Nagy-Britannia egy 60 milliós ország, és körülbelül 200 ezer esetet jelent le évente, akkor hogyha Románia egy 20 milliós ország, akkor ennek az egyharmada az semmiképp nem 15-20 eset. Úgyhogy itt arra gondolunk, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok eset nincs diagnosztizálva, nem vesszük észre, és ezekben az esetekben a következmények lesznek majd észlelhetők, az infertilitás, a méhen kívüli terhességek, a krónikus kismedencei gyulladások, amikből azért van elég.
Hallottuk tehát azt, hogy a klamidia esetében azért kijelenthető, hogy az emberek Romániában nem járnak el szűrővizsgálatra, de mi a helyzet a többi betegség esetében, és úgy általában a szűrővizsgálatokkal, mennyire mennek el az emberek, akár a megszabott időkereten belül, akár egy valamilyen történés után?
Nem igazán járnak, mert nem, nincs beépülve a köztudatba az, hogy ezek reális veszélyt jelentenek. Az, ami szűrővizsgálatot nem úton terjedő betegségre elvégzünk, az elsősorban a szifilisz. Hát szifiliszből 35 ezer esetet jelentenek körülbelül évente az Európai Unióban. Ezt úgy, hogy Romániában elég masszív a szűrés. Mert mondjuk a minden házasságra készülő pár elvégzi a szifilisztesztet. Az azért egy nagy populáció. És akkor így kerül felfedezésre olyan 560 eset Romániában évente. De ez még mindig nagyon kicsi ahhoz a több százezerhez, ami, vagy majdnem százezerhez, ami Romániában akár lehetne klamidiából vagy gonorreából.
Mennyire fertőzőek a nemi betegségek, vagy mennyi idő kell, hogy továbbadjuk őket, illetőleg elegendő lehet egyetlen egy szexuális aktus? Mindezt azért is kérdezem, hogy világítsunk rá, hogy mennyire fontos eljárni ezekre a szűrővizsgálatokra?
Igen, tehát az elején beszéltünk arról, hogy a HIV-től mindenki fél. A HIV-nek az átterjedése, tehát ahhoz, hogy egy férfi, egy HIV-vel fertőzött férfi egy nemi aktus során átadja egy nőnek a fertőzést, erre az esély körülbelül 0,08%. Hogy fordítva, egy fertőzött nő egy férfinak 0,04%. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1000 aktus után lehet egy fertőzés átadva. Klamidia esetén az átterjedési arány az olyan 30-50%. 30-50%-os. Ez azt jelenti, hogy akár két aktus után biztosan egy elkapja a klamidia fertőzést. Ez azért óriási különbség. Tehát sokkal inkább félnék én egy klamidia fertőzéstől, vagy sokkal nagyobb az esélye, hogy egy klamidiával fertőződjek egy mondjuk egy éjszakás kaland után, mint egy HIV-vel. Nagyjából ugyanez igaz a gonoreára is. És a hepatitis is sokkal nagyobb arányban terjed, olyan 40% körüli az átadási ráta, mint a HIV. A szifilisznél is 20-30%-os az átadási ráta. Tehát ha az átadási rátát nézzük, ha az előfordulást nézzük, egyértelműen vezet a klamidia és a gonorrea, viszont nem tudjuk, hogy ez ekkora nagy veszély. Nincs benne a köztudatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy még az orvosi rendszer sincs arra felkészülve, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat ajánlja, illetve kivitelezze. Mert ezek a kórokozók, ezek nagyon nehezen kimutatható kórokozók, ezek baktériumok, viszont a tenyésztésük az nagyon-nagyon nehézkes, és tenyésztéses vizsgálattal igazából nem lehet szűrni, mert nem elég pontos a tenyésztési vizsgálat. Nagyon sok kritériumot kell teljesíteni ahhoz, hogy tökéletes legyen, és hogy tényleg ki is nőjön az a baktérium. Úgyhogy itt ilyen molekuláris módszerrel kell ezt vizsgálni, ami egy új módszer, ami egy komplikált módszer, ami egy drága módszer. Illetve nem komplikált, mert egyszerű, tehát maga a mintavétel és a feldolgozás az egyszerű, csak komplikált olyan szempontból, hogy megfelelő gépek szükségesek hozzá, amik ezeket feldolgozzák, PCR gép, stb. Stb.
Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ugye többen menjenek el rendszeres ellenőrzésre? Lehet azt mondani, hogy társadalmi felelősségvállalás, de ha őszinték vagyunk, akkor egy 16-25 év közötti fiatalnak nem minden esetben van akár 400 leje, hogy elvégezzen egy vizsgálatot, miközben, ahogy már elhangzott, ez az a korcsoport, amelyik a leginkább váltogatja a partnereit.
Itt az első lépésnek azt tartom, és ez az első legfontosabb lépés, hogy valahogy erről tájékoztassuk a társadalmat, hogy az embereket, a fiatalokat elsősorban, a 25 év alatti fiatalokat, hogy ez egy reális veszély, és ennek az erőfordulása azért elég magas. Elég magas ahhoz, hogy akár évente elmenjek egy szűrővizsgálatra. Ezt követni majd esetleg, hogyha ez beigazolódik, hogy ez ténylegesen ilyen magas előfordulással vagy ilyen magas előfordulás mutat, ez követni az, hogy akkor egy államilag finanszírozott szűrési protokoll legyen kidolgozva, ahol a tesztet biztosítja az állami biztosítóház. Tehát ezért ez ne jelentsen plusz kiadást, mert olyan szűrővizsgálat nem, az a szűrővizsgálat soha nem fog működni, amit ki kell fizetni. Csak az a szűrővizsgálat, vagy csak az a szűrés működik, ami ingyenes.
De ilyen értelemben nem lenne szükség valamilyen szinten nevelni is a társadalmat, hogy ne csak az élvezeti cikkekre, vagy bármire adjunk, hanem fordítsunk anyagi forrásokat a saját egészségünkre, illetőleg annak megőrzésére. Tehát nem lehet mindent azért az államra és az egészségügyi biztosítóházra terhelni. ugye vannak oltások, amelyek szintén fontosak az egészségünkhöz, és ezek közül jó néhány pénzbe kerül, amit nem a biztosítóház, hanem mi, mint páciensek a zsebünkből adunk oda.
Igen, ez tényleg kéz a kézben jár, mert hogyha úgymond van egy társadalmi érdeklődés az iránt, hogy vagy a társadalom tudatában van annak, hogy vannak ezek a fertőzések, és tart ezektől a fertőzésektől, és szeretné kivizsgálni magát, és szeretne szűrővizsgálatot, akkor hogyha a biztosítóház ezt biztosítja, akkor elmennek, és kihasználják ezt a lehetőséget. Viszont ha a biztosítóház egyet gondol egyik napról a másikra, és anélkül, hogy megfelelő tájékoztató kampányt folytasson, csak egyszerűen beékeli a többi államinak finanszírozott vizsgálatok közé ezeket a vizsgálatokat is, akkor valószínűleg az fog történni, hogy senki nem fogja igénybe venni. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mind a kettő megvalósuljon, egyrészt a tájékoztatás ezekről a nemi betegségekről és a terjedésükről, illetve a szűrővizsgálat elérhetősége.
Amire én még kitérnék, az a szifilisz. Miért jó az, már ha egyáltalán van bármi értelme, hogy a házasság előtt a felek leteszteljék magukat? Hiába folytatunk strusz politikát, nem a nász éjszaka lesz az első szexuális aktus, tehát lehet, hogy ez 100-150 évvel ezelőtt így nézett ki, napjainkban garantáltan nem.
Igen, ez, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen megkövesedett régi törvény, vagy eljárási módszer, aminek valamikor volt alapja, de manapság nem az a baj, hogy letesztelünk valakit szifiliszre a házasság előtt, hanem inkább az a baj, hogy miért nem tesszük fel azt a kérdést, jó, ha leteszteljük szifiliszre, de miért nem teszteljük le klamidiára, vagy gonoreára, mert ugyanolyan, vagy még rosszabb, vagy nagyobb eséllyel találunk majd pozitív eseteket, következmények pont egy friss házas párnak a következmények a fertilitásra nézve az a legfontosabb. Hát a házasságra lépnek, valószínűleg gyereket is fognak akarni vállalni, és egy ilyen fertőzés pont ebben tudja őket meggátolni. Persze a szifilisznek a komplikációit sem akarom itt bagatelizálni, mert azok is fontosak, de sokkal nagyobb eséllyel kapunk el más fertőző betegség, nem úton terjedő fertőző betegséget, mint például klamidiát vagy gonoreát, hogyha így tesztelni.
Kimondható akkor, hogy napjainkban teljesen fölösleges ez a szifilisz szűrés a házasság előtt, de mi a helyzet, és miért van erre szükség, amikor valaki jelentkezik az orvosi egyetemre?
Tehát azt nem mondanám, hogy fölösleges, mert azért eseteket valószínűleg kiszűr, de talán nem a legokosabb vagy megalapozottabb ez az eljárás. Orvosi egyetemen én például a szifiliszt azt most tényleg nem biztos, hogy annyira értelmét látom annak, hogy akkor most mindenki szifiliszre teszteljünk, de én inkább megint azt mondanám, hogy ha már tesztelünk szifiliszre, akkor miért nem inkább arra tesztelünk, aminek az előfordulása magasabb, és a következményei is súlyosak lehetnek egy fiatal populációra nézve, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy akár nem azt mondanám, hogy kötelezően, de legalább finanszírozzuk akkor azt, hogy szifiliszt és gonoreát és klamidiát tesztelünk minden egyetemistának, mert rizikocsoportot képeznek.
Doktor úr, összegezzünk. Hogyan védekezzünk akkor a nemi betegségek ellen, és mikor forduljunk orvoshoz ezzel a kérdéssel? Hozzátenném azt, hogy a műsorra készülve láttam egy nagyon érdekes képet az interneten, ennek utána is néztem. Egy fesztiválon egy ilyen automata, mint egy kávéautomata vagy egy üdítőautomata, annyi különbséggel, hogy ebben nem ilyen termékek, hanem óvszerek voltak, ezzel felhívva a figyelmet a védekezésre. Ez már egy jó stratégia lehet? Legyünk őszinték, azért fesztiválok alkalmával történnek egy éjszakás kalandok.
Szerintem igen, tehát az, amit tehetünk ténylegesen a nemi fertőzések elkerülése véget, az az óvszer használat. És akkor itt fel is tudok sorolni egy pár olyan klamidia 50-90%-os védettséget nyújt az óvszer. Ez az 50-90 azért nem mindegy, de ez összefüggésbe hozható azzal, hogy mennyire helyesen használjuk azt az óvszert. A legelején fel van helyezve a nemi aktusnak, vagy csak akkor helyezzük fel, amikor már végehez közeledünk, és így tovább. Tehát itt akadhatnak problémák, de azért egy szignifikánsan csökkentjük a nemi úton terjedő betegségek átadásának a rizikóját, hogyha óvszert használunk.
Legyen akkor ez a zárszó. Doktor úr, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. ifjabb Kis Szilárd Leó nőgyógyász szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!